Május 21-e a személyi jövedelemadó bevallás határideje, ami azt jelenti, hogy ekkor nyilatkoztatok arról is, hova kerüljön az esziátok 1%-a. A Rádió Café, a Város és Folyó Egyesület, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgált és a Fábián Júli Emlékalapítvány mellé állt be idén. Ez utóbbiról lesz most szó. Itt van velünk Szepesi Matyi, az alapítvány kuratóriumi elnöke. Szervusz, Matyi!
Hello, hello!
Első körben szeretném, hogyha a beszélgetésünk magáról Fábián Juliról szólna. Természetesen az ő emlékét is ápolja ez az alapítvány. Kik vannak benne, kik azok, akik Fábián Julihoz zeneileg, vagy akár még régebbről baráti szinten köthetők?
Így igaz, Juli halála után napokkal gyakorlatilag így a gyásznak az első sokjában teljesen spontán elkezdtünk szervezni egy emlékkoncertet, és ennek farvizén az ezt létrehozó alapítványt gyakorlatilag. Ez valahogy teljesen spontán alakult. Annyi hátterünk volt hozzá, Juli édesanyja Galina, ő nagyon sok alapítványnak segít, és alapítványokkal dolgozik pénzügyi vonalon évek óta, sőt, talán évtizedek óta. Tehát ők igaz, de...
ő volt az, aki képben volt a praktikus
abszolút,
részével.
Igen, tehát hogy neki volt egy rutinja, meg volt egy víziója, hogy csinálnak mások ilyet, hogy kell jól csinálni, hogy kell rosszul csinálni, de hogy valahogy így ilyen nagyon-nagyon gyorsan történtek ezek, nehéz is összerakni, tehát szerintem még körülbelül így egy időben járkáltunk TV, rádió műsorokba egyáltalán Juliról megemlékezni, és közben meg már papírokat adtunk be, és telefonálgottunk a következő májusi koncertkapcsán.
Szóval azt mondtad így az adás előtt, hogy ez nagyon megterhelő ugyanakkor évről évre beszélni, akár az évfordulók kapcsán, de hogy ez nem múlik el? Tehát, hogy ez valószínűleg nagyon rosszul hangzik, de hogy hozzá kell szokni?
Nézd, ez a Juli halál utáni napokban, hetekben ez nagyon sokat segített. Aha. Tehát, hogy akkor volt... Akkor egy kicsit ez ott tartotta nekünk a Julit. Hmm. Azzal együtt, hogy a temetés is akkor volt, meg sok minden. Most nehezebb abból a szempontból, hogy nehéz egy egészséges gyász folyamatot végigvinni így, hogy igazából ő ilyen szempontból most is a mindennapjaink része. Nem mondom, hogy nem voltak ebből a konfliktusok így szakmailag is. Tehát, hogy nyilván az ember szeretné a legjobbat csinálni, de ez néha nagyon... Nagyon nehéz azzal, hogy maga a helyzet olyan, hogy azért ezt szeretné az ember lerakni.
Azt ígértem most az előbb, hogy beszélünk a Juliról is, és ugye itt azért elsősorban egy baráti társaság. Bocsánat, ne haragudj, tényleg. Ez van.
Ez a lényeg.
Ez a célunk most. Igen. Egyrészt meg hogy igen, tehát hogy mindent érdemes a helyén kezelni. És közben az jutott eszembe, hogy miközben délután készültem a beszélgetésre, hogy vajon egyrészt, hogy te hogy kerültél a képbe ilyen korán az alapítvánnyal kapcsolatban. Azt tudjuk, hogy együtt zenéltetek a Julival, baráti viszony volt közöttetek, ugye ezt így távolról nézve, és 2010-es években koncertre járó közönségként azért ezt figyeltem, ezt a társaságot, és azért egy kicsit mindig irigykedve, szóval szerintem egy kicsit mindenki szeretett volna ez a csapathoz tartozni, vagy így, vagy úgy. De amit akarok kérdezni, hogy te mit hoztál magaddal ebbe az alapítványba, amit a Julitól tanultál?
Hú, ennyi sok minden, egyszer megint.
Csak a végére koncentrálj.
Julinak volt egy olyan fantasztikus skillje, hogyha ő valakivel beszélgetett, akkor ha veled beszélgetett, Juli mindig azt érezted, hogy ebbe a beszélgetésbe te vagy a fontos, és nem ő. Ha. És ez nagyon sokszor eszembe jut, hogy én valószínűleg ezt tanultam tőle. Ez ami a legnagyobb ilyen útmutatás, hogy az alapítványban magában mit hoztam, az alapítványban csupa olyan ember van, aki közelről ismerte Julit. Tehát olyan családi barátok, akik, mit tudom én, szintén akár ezen a gazdasági vonalon, vagy egészségügyi vonalon, de a családhoz kapcsolódnak, és mondjuk kislánykorából ismerték Julit. És így egy így könnyebb autentikusnak maradnunk. Tehát, hogy egyrészt van a Julinak a zenei útja, a zenei karrierje, amit nyilván egy ilyen folyamatos túltermelésben lévő piacon nekünk azért valamilyen szinten életbe kell tartanunk, de hogy nagyon fontos az, hogy Julinak az emberi mi volt, az emberi lényege tud valahogy elevenen maradni úgy, hogy mindannyian pontosan tudjuk, hogy mondjuk egy adott helyzetben hogy reagált volna, hogyha nekünk döntést kell hoznunk valamiben, mondjuk van Covid van, és van 120 pályázónk, mondjuk ők itt választana, vagy mik azok a szempontok, amiket mi esetleg nem látunk.
Az a helyzet, ezektől nem fogtok tudni elvonatkoztatni, valószínűleg.
Nem.
Tehát ez nem fog tudni kopni, ugye kicsit több mint 6 évvel ezelőtt hunyt el Fábián Juli, és hát azt ugye mondott, hogy időről időre erről beszélni kell, és hogy ez terhelő, de hogy te hogy látod azt, hogy mondjuk a következő 10 évben, akár így, hogy az alapítvány is egyre ismertebb lesz, egyre többen csatlakoznak hozzá. Szóval, hogy ez így be fog állni előbb-utóbb, nem?
Igen, meg...
Minden megtalálja a helyét.
Meg valószínűleg egy picit átkerül egy másik dimenzióba. Tehát sajnos azzal együtt, hogy ő már nem alkot, és az életműve maradt akkora, mekkora, ezt már nem lett végtelen mennyiségű csavart meg masnit rakni erre. Hmm. Tehát, hogy most valószínűleg szépen lassan át fog kerülni ő, mint személyiség, egy másik helyre, egy másik távolságra tőlünk. Tehát, hogy a Budapest Park irgalmatlan türelmének és kitartásának hála, ugye a Juli halálának 5. évfordulójára sikerült kijárniuk azt, hogy a Budapest Park
előtti kis teret,
ami ugye addig a Soroksári útnak egy része volt, ezt Fábián Juli térnek hívják, és amikor annak az átadására készültünk, ott nekem is kellett beszélni, pont ezt fogalmazott meg bennem, hogy onnantól, hogy egy köztér viseli a nevét, egy teljesen másik dobozba fog kerülni. Hmm. Tehát, hogy fel fog nőni egy következő generáció, aki már nem hallgatja Julit, még azzal együtt, hogy valószínűleg a virtuális térben ezek a dalok nagyon sokáig ott lesznek, egészen egyszerűen már a kora, az ízlése, az akkori zenei klíma miatt mondjuk nem érinti meg, amit a Juli csinált, vagy már nem tudja ugyanúgy megérinteni. Tehát, hogy valahogy olyan távolságban lesz neki, mint mondjuk nekünk a 30-as, 40-es éveknek a zenei, ami tudjuk, hogy volt, de mondjuk nem fogjuk minden nap betenni. És viszont nekik már egy fordulat lesz, hogy találkozunk a Fábián Juli téren. Ahogy nekünk fordulat az, hogy találkozunk a Veselényi utcában, miközben nem tudjuk, hogy ki volt Veselényi vagy Podmanicki. Vagy jobb esetben tudjuk, itt volt egy ilyen viccelődés, hogy ott állt mellettem a főpolgármester, és ő nagyon röhögött, hogy ő ezek tudja, és mondom, hogy de ő nem játszhat, mert nyilván ő tudja az egyik főpolgármesterről a másik, mert tehát, hogy ő tudja, kik voltak főpolgármesterek Pesten. Na de hogy Juli át fog kerülni egy másik dobozba, és ez nyilván a dolgnak a természete, nekünk valahogy egy picit azt kell újra és újra megpróbálni, hogy aki még emlékszik rá, azt időről időre újra összehozni valami jó ügynek az érdekében, ami immáron Julihoz kötődik, mert ugye ezt az alapítványt róla neveztük el. De hogy ez már egy másik dimenzió, ebben ő, az ő személye már csak ilyen nagyon áttételesen van benne, és igazából már csak rajtunk keresztül tud ebben részt venni.
Beszéljünk egy picit a magáról az alapítvány céljáról, és azokról, akiket az alapítvány támogat. Ugye azért jött létre az alapítvány, olyan zenészeket támogassa, akik hosszantartó betegség miatt nem tudnak fellépni, dolgozni, alkotni, és elesnek a pénzkereset lehetőségétől. Az a fajta segítség, amit tudtok munkaképtelen zenészeknek adni, az pont egy olyan világban, ahol szerintem idehozom ezt a praktikus perspektívát, de hogy ebben a világban, amikor a pénzügyi tudatosságunk nagyon ritkán tart ott, hogy betegség esetén tudjuk magunkról gondoskodni, hogy iszonyat nagy szükség van ilyenre. De ezt ti minek mentén, vagy milyen ötlet mentén hoztátok létre? Hogyan fogalmazódott meg maga ez a cél?
Mivel ő nagyjából egy évtizedet küzdött ezzel a betegséggel, hol teljes titokban, hol valamennyire már jeleket adva arról, hogy ő most nem véletlenül tűnik el mondjuk egy fél évre, vagy egy évre. Nyilván azért ez őt is, meg a környezetét is azért anyagilag nagyon megterhelte. Tehát lehet bármilyen sikeres valaki, hogyha egy fél évre, egy évre, másfél évre nincs bevételed, ráadásul a kezelések bizonyos része az nem támogatott, akkor ott bizony ez napi téma lesz, hogy akkor ez hogy oldja meg az ember. Tehát sajnos ő kellett hozzá. Vannak jó kezdeményezések egyébként még a zeneiparban, tehát ki kell például emeljem az Artisius jogvédőirodát, akiknél vannak pályázatok is, és lehet soron kívül is pályázni, és van szociális pályázatuk, de hogy az Artisius nem minden zenészt, és nem minden zeneipari szereplőt fed le, csak azokat, akik dalokat szereznek, vagy zenét szereznek. De például olyan zenészt, aki már csak előadó, tehát aki mondjuk másnak a zenét játsza, ők már nem tudnak támogatni. És akkor nem beszéltünk még a háttérmunkásokról, a velünk dolgozó hangmérnökök, sofőrök, turnémenedzserek, vizuálosok, ródok, fotósok, sok mindenki, igen. És akkor ebbe volt egyébként, akkor derült csak ki igazán, hogy mekkora szükség van erre, amikor jött a Covid, nem is olyan sokkal az alapítás után, tehát, hogy nem voltunk két évesek, amikor jött a lezárás, és gyakorlatilag a szakmának az a része, mert a zeneipar ugye ilyen szempontból egy nagyon heterogén és egy nagyon-nagyon furcsán szegmentált szakma, a zeneiparnak az a része, akik nem valamilyen intézményen belül gyakorolják ezt a munkát, akár mint zenészek, akár mint háttérmunkások, azok ott álltak, hogy semmi bevételük nincs. Mondjuk pont a jogdíjakon kívül, ami azért alapvetően egy szűk rétegnek olyan mértékű, hogy abban meg lehessen élni. Most mondok egy számot, ez azt hiszem ilyen Covid előtti vagy Covid körüli időszak, mondjuk havi 1 millió forintos bevétele jogdíjból 50 magyar zenésznek van. Ami egyébként egy gyönyörű szám, tehát mondjuk tök jó havonta 1 millió forintot keresni, de hát azért könnyörgöm a versenyszférában, ez már nem egy olyan irgalmatlan nagy összeg. És azért mondom, hogy alapvetően azért a gyakorló, praktizáló zenészeknek az elsődleges bevétel még mindig itthon a koncertezés, a fellépti díjak, és hát nyilván a teljes háttérszakma pedig erre épül, hiszen ők alapvetően a koncerteket szolgálják is, és csak kicsi részük foglalkozik mondjuk hangfelvételkészítéssel. Ők voltak, akik mondjuk pont jobban túlélték a Covidot. Úgyhogy ez egy ilyen viszonylag gyors döntés volt, de éreztük azt, hogy itt nagyon sok olyan ember dolgozik, aki, ha nem is azt mondom, hogy hónapról hónapra él, vagy így, de hogy sokkal kisebb lehetősége van így nagyon perspektívákba tervezni, mint akinek mondjuk egy hagyományosabb állása vagy életpályája van.
Tud szerinted pionér lenni ez az alapítvány?
Hát olyan értelemben, hogy olyan értelemben, hogy törjük az utat, biztos, olyan értelemben, hogy ezen az úton még sokan fognak járni, ezt nem tudom, ez ki fog derülni. Egyőre még kis alapítvány vagyunk, az nagyon-nagyon jó dolog, hogy hitelesek vagyunk, és hogy a szakmánkon belül szeretnek, elfogadnak minket, de pontosan azért, mert viszonylag kevés embernek van olyan értelemben bejelentett munkája, mint mondjuk a civil szférában a legtöbb embernek, sokkal többen még mindig önfoglalkoztatók, vagy vállalkozók, vagy fiók irodákonban vannak foglalkoztatva. Itt nyilván nagyon nagyon picik például a nyugdíj megtakarítások, és nagyon kevés az az ember, aki ebből jelentős összeget félre tud tenni, és nagyon kevés ember lesz sajnos valószínűleg az, aki mondjuk évtizedek múlva ne szoruljon segítségre a most aktívak közül.
Azt mondod, hogy pici alapítvány, ehhez képest iszonyatosan aktívak vagytok, csak néhány ilyen mérföldkövet, csak hogy ide beszúrjak. Egyrészt, hogy a 18-ban már májusban volt egy emlékkoncert, aztán 18 májusában szintén egy Fábián Júli emlékpadavatás, rá egy évre Like a Child, Fábián Júli film, aztán 20 tavaszán One Future adománygyűjtő kampány, szóval és aztán folytathatnánk 21-ben Save the Backstage gyűjtés, tehát hogy ott vagytok nagyon, és valószínűleg ennek is köszönhet, hogy a szakma is elfogad és szeret benneteket. Még egy dolgot, mielőtt felhívjuk Delov Jávort, ugye Fábián Júli jó barátját. Milyen szempontok szerint találtok rá azokra, akiket végül támogattok?
Amikor összegyűlik valami jelentősebb összeg, amire már érdemes pályázatot kiírni, akkor szoktunk pályázatokat kiírni. A Covid alatt ezek célirányosabbak voltak, tehát akkor kifejezetten a háttérmunkásoknak gyűjtöttünk, mert ott azt láttuk, hogy ott van erre nagyobb igény, ott van most nagyobb baj, de mindig vannak soron kívüli pályázataink, tehát soron kívül mindig lehet pályázni. hogyha valaki bajban van, hogyha valakinek olyan életeseménye van, ami miatt neki azonnali segítségre van szüksége, bármikor lehet nekünk írni, bármikor lehet minket hívni, és megnézzük, hogy a lehetőségekhez képest mit tudunk segíteni. Ezek általában egyszerű segélyek, tehát hogy nem, sajnos arra nem vagyunk berendezkedve, vagy folyamatosan utaljunk valakinek egy időszakon keresztül, de általában a lehetőségekhez képest igyekszünk egy összegben olyanokat utalni, ami azért már segítség, vagy amivel már azért tudunk segíteni. Szokott olyan is lenni, hogy célirányosan gyűjtünk már eleve. Például tavaly volt a nyári szezonnak a vége fele a Meringer zenekarnak az autóbaleset, amikor minden hangszerük megsemmisült egy autópályás balesetben, és ott szerencsére nem csak, hogy az elért célt el tudtuk érni, és ki tudták húzni a következő időszakot, újra tudtak hangszert venni, stb., hanem hogy annyi pénz gyűlt össze, hogy velük egyetértésben, az ő mentésükben résztvevő mentőknek és kórházi személyzetnek is tudtunk segíteni. Tehát, hogy a helyi mentőknek pénzt tudtunk utalni, és a nem tudom pontosan melyik pécsi kórházi osztálynak pedig tudtak ők venni egészen pontosan a maradékból eszközöket, ami egy nagyon szuper dolog volt. De sajnos volt nem is olyan régen egy zárt körű gyűjtésünk egy olyan előadónak, aki a betegségével nem mert kiállni a nagy világ elé, mert nem szeretné, hogy ezt tapadjon vele össze. Cserébe volt annyi barátja, aki szerette volna támogatni őt, hogy ennek a technikai lebonyolításába tudtunk segíteni, mert hogy egy alapítványon keresztül a legegyszerűbb adományokat adók, járulékok és mindenféle egyéb költség levonása nélkül eljutatni ahhoz, akinek szüksége van rá.
Felhívjuk még Jávort erre pár
Mi
percre.
Mi a fene?